Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Ma csütörtök van, ez a hosszú műsorság, ma 6 óráig rádiózhatunk majd együtt, 5 és 6 óra között Turizmus Café, fél 5 és 5 óra között Földgömb magazin. Most pedig néhány perc múlva Nagy László Nándor beszélgetését hallhatják Ács Zoltánnal, a Fintech Szövetség elnökével. Garantika cégkassza sorozat szerkesztett, rövidített, a fókuszban a kis és közepes vállalkozások, a digitalizáció és a lehetséges fintech megoldások. Első vendégünk tehát Ács Zoltán lesz, a Fintech Szövetség elnöke itt a Monitor délutánban.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Szép napot kívánok, ez itt a Cégkaszta podcast, a Garantika támogatásával, Nagy László Nándor vagyok. Köszöntöm mai vendégünket, Ács Zoltánt, a Magyar Fintech Szövetség elnökét. És hogy kerül ide a kis- és középvállalkozások világába a fintech, erről remélem, hogy néhány perc múlva már önök is meggyőződnek, hogy van ennek létalapja, de azért beszélgessünk egy kicsit magáról a fintechnek, az egésznek az alapjáról, hiszen ezt egy ilyen kicsit ilyen félelemtől vegyes érdeklődés az, ami általában föntartja, pedig ha belegondolunk arra, hogy például az SMS kontroll, ami ugye Magyarország volt először, és ebből a szempontból Hungarikumnak számít, ez egy kifejezetten egy fintech fejlesztés. Sőt, ha már itt maradunk abból, hogy ugye az SMS kontroll a bankkártyás fizetésekről szól, akkor a bankkártya is egy alapvetően egy fintech megoldás volt anno több 10 évvel ezelőtt. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a pénzügyi élet az valóban egy technológia vezérelt világ. Mit lehet gondolni arról, hogy a fintech akkor ebbe a világba mit tud újat hozni, és milyen növekedési potenciál van benne?
Hát ugye próbáljuk meg definiálni többé-kevésbé, hogy mi az a fintech, szerintem ez fontos. A legegyszerűbb definíció az az, hogy egy pénzügyi megoldást technológia segítségével szállít le, vagy old meg. Most, ha megnézzük ennek vagy idővonalra rakjuk, hogy a fintechek mikor terjedtek el úgy igazán, vagy mit mondanék reneszánsznak, amikor tényleg a forradalom megindult, akkor, ahogy mondtad, ugye volt bankkártya, és voltak ATM, meg voltak hasonló technológiai újítások, de hogy igazából az internetnek az elterjedésével és felfutásával jött el a fintechnek a korszaka. Borzasztó egyszerű ügyféligény vezérelt kérdés ez is. Jön az internet, interneten vannak különböző weboldalak, különböző termékek is megjelennek, és egyszerűen van az emberben egy olyan vágy, hogyha látja különböző termékeket egy honlapon, akkor ezt meg is szeretné vásárolni. És az elején, a 90-es évek közepe vége felé, mikor úgy először a fejlett világba kezdett elterjedni az internet, és megjelentek azok az ügyféligények, hogy akkor én most ezt szeretném megvenni, ezt az adott terméket, amit látok, akkor egész egyszerűen a bankok akkor nem tudtak erre olyan megoldást adni, ami ügyfélélményben is jó, biztonságban is jó, és így tovább. És az első fintech reneszánsz az szinte mind fizetési megoldás volt, tehát payment solution, és ennek az első ilyen egyik első legismertebb képviselő egyébként a PayPal volt, amit szerintem mindenki jól ismer. Tehát hogyan tudunk fizetni az interneten keresztül a digitális világba? Tehát innen jött a fintech. Aztán ma sokkal többet jelent a fintech. Úgy általában véve elkezdte a digitális világba léptünk be, és elkezdték a technológiai cégek digitalizálni, és aztán persze kicsit lemaradva akár, de a bankok is digitalizálni a különböző pénzügyi szolgáltatásokat, alkalmazkodva arra, hogy az életünk jelentős részét az analóg világból a digitális világba áthelyeztük. Szóval ott kell lenni, és megoldásokat kell nyújtani. Na, ezek a fintech megoldások. Tehát amikor fintechről beszélünk, akkor erről beszélünk, ez egy jó nagy ilyen gyűjtő fogalom, de fintech megoldás a banknak is lehet, fintech megoldás lehet fintech cég, lehet fintech egy startup is, tehát ami egy teljesen újszerű üzleti modellt hoz, nagyon gyorsan skálázható, hatalmasra tud nőni pillanatok alatt, de vannak olyan fintech kisvállalatok is, amik mondjuk fintech megoldást, tehát pénzügyi technológiai megoldást építenek bankok számára, és mindig is maximum középvállalat szinten maradnak, egy szoftvercég, nevezzük így. Tehát nagyon sokfajta fintech cég van, egy nagyon heterogén társaság, de nagyjából ezt jelenti.
És ráadásul van egy ilyen léptékbeli különbség, mert ugye a fintechről beszélünk, és közben megjelentek az úgynevezett big tech vállalatok, amik az összes technológiai tudást próbálják a saját nagy erejükön keresztül ugye ezek a, mondjuk a Facebook, vagy például a Google önmagában is egy-egy big techként működik, aki azt mondja, hogy egyéb szolgáltatási körben már olyan ügyfélállománnyal rendelkezek, hogy önmagamba képes vagyok megjelenni pénzügyi szolgáltatások terén.
Így van. Amikor azt mondjuk, hogy digitális megoldást nyújt egy vállalat az ügyfeleinek, akkor ezt nyújthatja egy bank is, tehát ő is tud digitális megoldást nyújtani, fintech cég is nyújthatja, és big tech cég is nyújthatja. Tehát ebbe három ilyen nagy kör van, ahonnan ezek érkezhetnek. És mondhatjuk azt, ugye, tehát, hogy a fintech definíció az, hogy technológiával oldunk meg, vagy technológiával szállítunk le pénzügyi megoldást, vagy egy kihívást ebben a témakörben, akkor adja magát az, hogy ezek baromi tőkeerős cégek, ezek a Magnificent Seven, vagy ezek a legnagyobb big tech cégek, mint az Apple, Google, ezek Amazon, stb. Ezek a cégek nagyon erősek, nagyon sok pénzük van, és nagyon sok adatuk van rólunk, az ügyfelekről. És egy sokkal könnyebb úgy egy személyre szabott, vagy akár nem is teljesen személyre szabott, de nagyon sokat tudó, nagyon precízen targetált megoldást leszállítani, hogyha jól ismerem a vásárlómat. Ez az egyik kulcsa a sikernek. Ami miatt, és el is indultak, ezek a cégek elindultak abba, hogy különböző pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak az ügyfeleknek. Gondoljunk csak a különböző fizetési szolgáltatások, Apple Play meg hasonlók. De érdekes módon még az igazán nagy áttörés nem történt meg, tehát nem vették át a bankok szerepét. Volt, aki azt jósolta, hogy Bill Gates mondta még a 90-es években, hogy bankolásra mindig szükség lesz, de bankokra nem. Tehát ő azt jósolta 92-ben, vagy mikor 95-ben, valahogy így mondta, hogy bankok úgyis meg fognak szűnni, mert tech cégek fogják ezeket a feladatokat végezni, ez nem így lett. Szerintem a jövőben sem igazán gondolom, hogy ez lesz. Többfajta forgatókönyv van, de nem gondolom, hogy a bankok megszűnnek. De az tény, hogy a big tech cégeknek lenne egy előnyük, amivel egyre még nem éltek. Nagy trend az az, hogy a bankolás és a bankok az elválik egymástól. Tehát tech cégek bankolási szolgáltatást nyújtanak, bankok pedig kimerészkednek a klasszikus pénzügyi szolgáltatások területéről más irányokba, és az azt kiegészítő tevékenységet is elkezdenek nyújtani ügyfeleknek. Ezek nagyon fontos fejlemények egyébként. Ökoszisztémák épülnek, hogy életstílus, egészség, mobilitás, otthonteremtés. Az otthonteremtésben van 10 különböző szolgáltatás, amiből csak egy ajánlok hitel, ami banki, és esetleg a többit meg semmi köze a bankoláshoz, de mégis nyújtja egy bank. Ugye látjuk ezt a trendet Dél-Kelet-Ázsiában, Nyugat-Európában. És ugye itt az a kérdés, hogy ki uralja az ökoszisztémát, és ebbe a bizalom az a bankok mellett van még mindig leginkább a bankokba bíznak. Először is ez is egy kicsit korosztályos kérdés, tehát egy Z-generációt kevésbé izgat ez a kérdéskör, mint egy olyat, akinek nagyobb a tétje, mert hitelei vannak, befektetése, stb. Z-generáció, nem kell hozzá túl okosnak lenni, hogy felmérjük, hogy egy 20 évesnek sokkal kevesebb pénzügye van. Ő utalni akar, meg esetleg request to pay, vagy fogadni pénzt, de daily banking, tehát napi bankolást akarja intézni, de nincsen feltétlenül bonyolult befektetési termékei, hitelei, személyi kölcsön, jelzálók hitel, stb. Tehát az a 40-es, 50-es korosztály, akinek úgy mindene van, azok szoktak lenni azok, és nyilván ők jobban is aggódnak, mert nagyobb a tétje a történetnek. Tehát, hogy a mindenféle felmérés alapján a bizalom még egy olyan dolog, amit leginkább a bankokhoz társítanak. De még egy fontos dolog van, ez meg a másik oldal. A bankoktól kevésbé fogadja el egy ügyfél, hogyha kísérletezik, és ez nem sikerül. A fintektől sokkal jobban elfogadják. Tehát a banknál minden működjön. Ez az elvárás. Uh-huh. És ezért vannak is olyan partnerségek, hogy ez egy fintech megépít egy megoldást a banknak, és akár először a bank pénze van már ott, de még a fintechnek a márkája van kint a piacon, és úgy kísérleteznek különböző megoldásra. És hogyha az működik, csak akkor veszi fel a repertoárjába, a szolgáltatás portfólióban a bank az adott szolgáltatást.
Van egy nagyon furcsa helyzet, és az elmúlt hónapok, heteknek az eseményeihez például ezt behozták, hogy teljesen más szabályozási környezetben dolgozik egy fintech, mint egy pénzintézet, még akkor is, hogyha a szolgáltatás ugyanaz. A nyár közepén ugye volt ez a elhíresült Apple Store-os jogtalan pénzelvétel, ahol elég hamar kiderült, hogy a legnagyobb problémát az azt jelenti, hogy az a szolgáltató, aki ebbe az egész körbe benne van, és aki egész a fizetési szolgáltatást, vagy a fizetési kérelmeket elindította a bankok felé. Na ő az, akit nem szabályoztak abból, hogy az adatokat megfelelően, és milyen határidőn belül kell neki átadni a bankoknak, és hogy mi az eljárás rend ebben az esetben, hogyha ő téves utalást indított. Uh-huh. És ebben az esetben egyébként, ha meggondoljuk, alapvetően a bankokon csatnat az ostor, hiszen az ottani számlákról vitték el a pénzeket, kvázi jogtalanul, viszont erről a banknak nem volt feltétlenül tudomása, hiszen egy olyan feljogosított fizetés volt, amire elben volt mögötte egy ilyen kérelem, igaz, hogy pár évvel korábban akár ilyen megadott, viszont elég hamar meg lehetett volna oldani, ha ugyanazok a komoly kötött szabályok vonatkoznak ezekre a szolgáltató partnerekre, mint a bankokra, akiket például arra is kötelez ugye a jegybank, hogy 24 órán belül, hogyha nem látja azt, hogy csalás történik, akkor azt a pénzt vissza kell utalnia. Uh-huh. Ebből a szempontból pedig érthető, hogy a bankok egyfajtaképpen azt mondják, hogy nagyon szép, nagyon jó, de a pénz az továbbra is nálunk van, mi vagyunk, akik felelősek vagyunk az ügyfél pénzért, és egy szolgáltatón keresztül megyünk, miért nem játszunk azonos pályán? Uh-huh. Mi erről a vélemény?
Hát ez egy nagyon komplex kérdés, meg fontos téma. A bankok általában azt szokták mondani, hogy az a kritika szokott lenni a neobankok meg a fintekek felé, hogy hát mi is tudnánk, ha ránk nem vonatkozna az a szabályozás. Én azt gondolom, hogy vannak olyan fintech cégek, aminek a sikere elsősorban annak köszönhető, hogy valami még le nem szabályozott térben mozognak, és úgy tudnak valamilyen szolgáltatást nyújtani. És személyesen azt gondolom, hogy aki ennek köszönheti döntő részben a sikerességét, az nem jövő álló, tehát az nem, én magam nem fektetnék ilyen MBA fintech labbe, mi fektettünk különböző fintech labbe, én azt mondom, hogy ilyenben nem feltétlenül fektetnék be, mert ezt úgyis le fogják szabályozni. Ugye az, hogy nagyon erős a technológiai fejlődés, és próbál a szabályozó mindig utána kullogni, és valahogy leszabályozni, hogy mi történik. És ebbe a három különböző nagyon fejlett terepen, ugye ez Kína, az Egyesült Államok és Európa, teljesen más megközelítések vannak. És ez egy nagyon komoly kérdés, hogy nem egy egyértelmű kérdés, hogy hát szabályozd már le. Ez nem egy ilyen egyértelmű kérdés. Ugyanis ha túl erős a szabályozás, akkor az meg tudja folytani az innovációt. Egy innovációs verseny van most a nyugati és a Kína között is, de igazából Európa és Amerika között is van azért. Amerika jóval innovatívabb, mint Európa, azt azért kimondhatjuk, de akkor is van verseny egymás között. És lábon lövöm meg magam azzal, hogy túlszabályozok valamit. Ugye Európa és Kína azt gondolja Európára, hogy igen, lábon lövi magát. Aztán érdekes módon az van, hogy Amerikában vagy nyugat, tehát lehet innoválni, aztán később elkezdem leszabályozni, és nagyon sok esetben előfordult, hogy az Európai Unió gondosan kimunkált szabályozását vette alapnak, és azt csinálta meg egyébként. Tehát ez egy nagyon érdekes kettősség. Az Európai Unió meg azt mondja, hogy mindennél fontosabb nekem az állampolgárok jogainak a védelme, és az, hogy itt jó legyen lenni, és azért nem engedek olyat, ami problémát okozhat, sőt, viszont olyan okos szabályozást csinálok, hogy üzleti lehetőséget teremtek a szabályozással majd. Ugye ez a FIDA szabályozás, ugye a MiCA, ugye a kripto eszközöknek a szabályozása, a FIDA, meg ez a Framework for Financial Data Access, tehát a pénzügyi adatokhoz való hozzáférést szabályozás tervezett egyelőre, most a brüsszeli trilógusnál van, majd 27-ben lép életbe, ez eléggé meg fogja változtatni a játékszabályokat szerintem, vagy BSD2, ugye az Open Banking, vagy PSR rendelet, vagy tehát ezek mind olyan dolgok, amik üzleti lehetőségeket is teremtenek. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. Sokan azt mondják, hogy még Kína egyensúlyozik a legjobban, de...
Hát Kínában pedig az a helyzet van alapvetően, hogy ott a szabályozó szerette szabályozni, csak túllépett rajta a pénzügypolitika, vagy a pénzforgalom.
Hát túl. A másik, meg hogy úgy könnyebb megoldani egy bonyolult képletet, hogy egyel kevesebb változó van. Mert pedig az a változó, hogy az állampolgár jogait úgy tiszteljen, mint Európában, az én nem úgy merül fel. De nem azt akarom mondani, hogy ez feltétlenül rossz. Kulturálisan más. Tehát amikor itt mondjuk kínai diákokkal beszélget az ember a Corvinus Egyetemen, akkor ők nem is értik azt az európai gondolkodást, hogy mi a baj azzal, hogy megfigyelik őket és pontozzák. Mi a probléma a társadalmi pontrendszerrel? Hát kiszámítható és tök jó biztonságot ad. Ők ezt nem, ez egy más kultúra, ez egy más gondolkodásmód, és nem is akarok ítélkezni ebben, hogy jó vagy rossz, csak más. És úgy a képlet leegyszerűsítik, ha, ha kiveszem belőle azt, hogy az állam ezzel a különböző adatokhoz való hozzáférés, vagy hogy állampolgári jogok.
Hát igen,
ami
nálunk mondjuk a GDPR, ami
GDPR
mindent megjelenti.
És, hát igen, igen. Ez egy nagy akadály, amit meg kell oldani, vagy menedzselni kell. Szóval, hogy egy ilyen versenyben az, hogy ugye a technológia előre megy, szabályozó követi, önmagában nehéz, és akkor még az is felmerül, hogy nem gyilkolom el az innovációt egy versenyben. Hát ez egy nem egy egyszerű történet. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladvány. És a legkeményebben ez egyébként szerintem Amerikában van most, ahol a big tech-ek tényleg túlhatalommal bírnak, de személyesen is azt gondolom, ahogy volt antitrust törvény a 20-30-as években, a 20. század elején, úgy a digitális világban is érik egy ilyen, hogy érdemes valahogy szétdarabolgatni, vagy másképp szabályozni, de most megcsinálni, amikor egy hatalmas innovációs versenyben vannak Kínával, ez teljes öngyilkosság egy politikus számára. Tehát ez nem biztos, hogy jó az időzítés. Mert akkor az innovációs potenciálomat meg csökkentem. Viszont ha túlhatalma van a big technek, ugye látjuk a big techek tulajdonosi körét is akár, vagy az alapítókat, hogy ugye van a giving the pledge, vagy tehát az, hogy a vagyonuk egy részét elajándékozzák kórházaknak, mindenféle közcélokra, egyetemeknek. Abszolút, de belegondolunk, ki választotta meg őket, és ezt a több milliárd dollárt, azt miért odaadja, és milyen szempontok alapján? Sokszor nincs mögött olyan hatalmas szempont. Ez nem demokratikus valójában, és hogyha ők nem fizetnek adót, ugye, ha adományozol, azt ugye adóalapból szeded le, tehát nem befizeted az adót, és újra elosztja a nemzet, állam, vagy a kormány, vagy a különböző szervek, akiket megválasztottunk valami értékek mentén, azt nem fizetem be, helyette eladományozom, amit én döntök el, azaz el tud téríteni dolgokat, és fokozhat egyenlőtlenséget. Nagyon sokan ugye az Ivy League egyetemeknek adnak, a elit egyetemeknek nagyon sok támogatást, és akkor lehet, hogy oda, mit tudom én, az elitet újra termeli, de abban nem segít éppen, hogy azon kívüliek is kapjanak megfelelő oktatást. Tehát ilyen problémákat okoz.
Kicsit menjünk vissza azért a fintekhez, ja. Mert egy kicsit elmentünk a társadalom egészen más szegmensről. Ha jól értettem a mondataidat, te azt gondolod, hogy az a fajta picit túlszabályozott, picit túlgondoló megoldás, amivel mondjuk Európa él, és hát ebből a szempontból Magyarország is azt gondolom, hogy ebből a szempontból tartozik, az később jövő kifizetődő lehet. De itt egy nagy probléma van. Pont a fintech az, ami azt mutatja meg, hogy itt pillanatokon belül változhat a világ. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt a kettősséget, ezt nem nagyon látom föloldhatónak.
Hát ez a jövő zenéje. Ez szerintem most nagyon nehéz megmondani. Azt látom, hogy az mindenképpen érték, hogy azért úgy mondhatjuk, hogy kiemelkedően nehéz jósolni. Tehát nagyon sok bizonytalanság van a világban is, de ebbe is bizonytalanság van. Olyan sebességgel jönnek az új technológiák, és itt most elsősorban mesterséges intelligenciára gondolok, de hogy egy picit háttérbe szorult blockchain is érdekes, a különböző eszközöknek a tokenizációja, ugye blockchain technológiát használ, hogy a befektetési eszközök, tehát mondjuk a BlackRock következő 5-10 évben 10 000 milliárd dollárnyi eszközt fog tokenizálni. Ez egy óriási változást jelent, és ilyen technológiák jönnek, gyorsan jönnek, próbáljuk érteni egyáltalán, mi történik, a hétköznapi ember is, aki használja, a szabályozó is próbálja érteni, és a vállalkozók is, akik üzletet építenek rá. Ilyen térben pontosan megjósolni, hogy 5 év múlva mi hogy lesz, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, már pedig a szabályozónak erre kell készülnie. És próbálnak rugalmasak lenni ebben, hogy principiumokat fogalmaznak meg, és nem annyira részletszabályokat, mert az gyorsan változik, hanem elveket, hogy mi szerint gondolkodunk. És szerintem ez egyébként nem végeznek rossz munkát, amennyire én meg tudom ítélni, nem vagyok jogász, nyilván sok jogász kollégával beszélgetünk erről, meg segítenek értelmezni. Fintech Szövetségben is tagoknak van ilyen webinárunk, ami segít ezeket értelmezni. Egyszerre van szigorítás benne, meg megfelelési kényszer, meg fejlesztési költség, amit ráró a szereplőkre, másrésztről meg üzleti lehetőségeket teremt.
Kicsit menjünk, mert ugye a cégkassz az elsősorban KKV-fókuszú beszélgetéseket akar, és ugye te is említetted, hogy most, amiben lehetőség van a fintecheknek, azon kívül, hogy a direkt ügyfél kapcsolatban azért sokkal több a kockázat, de a B2B-ben óriási lehetőségek rejlenek. Hogyan lehet ezt egy magyar KKV-nek kiaknázni, aki egyébként a digitalizálásnak is mondjuk a előszobájában van, vagy már ha belépett, akkor is még nagyon komoly problémái vannak. Tud-e ebbe segíteni a fintech, legalábbis olyan megoldásokat szállítva, amelyekkel mondjuk egy vállalkozás, és most értve azt, hogy a KKV az olyan, mint létező szó, de nem létezik, mert minden vállalkozásnak más és más dolga van. Tehát mit tud segíteni a fintech mondjuk egy átlagos KKV-nak?
Nagyon érdekes, hogy hogyan lesznek digitálisabbak a magyar KKV-k. Tehát ha most megnézzük a magyar gazdaság szerkezetét, akkor azt láthatjuk, hogy hol van növekedési potenciál, hogyha a munkatermelékenységben erősebbek tudnának lenni a magyar KKV-k. És ennek mik az okai? Több oka van, tehát nem akarom egyre leszűkíteni, mert ez sokkal komplexebb dolog, de a digitalizációba való lemaradásunk az biztosan egy ilyen faktor. Tehát azt érdemes erősíteni. Tehát egyébként a magyar vállalkozások tőke szerkezete is egy ilyen probléma, és lehet a finanszírozási nehézségeik. Tehát Nyugat-Európa, ugye az egy tőkés gazdaság volt, itt meg 40 évig nem volt, tehát egyszerűen nincs akkora tőke felhalmozás ebben a régióban, mint ott, és azokkal kéne versenyezni. És megnézzük a tőke szerkezetét a osztrák versenytársnak, teljesen másképp néz ki, mint a magyar, nekünk kitelből kell, de a kamatok meg hatalmasak, próbáljuk valahogy azt kitermelni, hát ez egy már egy egyenlőtlen verseny, tehát már itt -2-ből indulunk, amikor versenyzünk a nemzetközi piacokon. Tehát ez is egy ok, de az biztos, hogy a digitális megoldások, a digitális affinitásnak a gyengesége az egy probléma. És akkor hogy lehet ezt erősíteni? Egyik legnagyobb innovátor, vagy aki ezt erősíti, vagy digitalizátor, azt szerintem a NAV egyébként, aki egyébként nemzetközi összevetésben, digitális fejlettségben elég jól áll. Tehát akár tényleg környező országokkal is összehasonlíthatom, és jól állunk benne, és akkor bizonyos dolgokat rákényszerít szabályozói oldalról szépen, hogy ezt kell csinálnod, és ezt digitálisan kell leadnod innentől kezdve, és így tovább. Az biztos, hogy erősíti a digitalizációt, de jó lenne egy olyan típusú is, hogy én akarok fejlődni, én szeretném jobban csinálni, tehát egy ilyen tanulni vágyása a KKV-k alapítóitól, hogy mivel lehetnek még jobb, még sikeresebb, hogyan spórolhatok költséget, növeltem a marginomat, és így tovább, úgyhogy digitálisabban működöm. És ezt a vágyat azért érdemes inspirálni a vállalkozókat szerintem, hogy ezzel többet törődjenek egy picit.